tradicionális történelmi értékelésünkben tovább megyünk, eljutva ahhoz az időszakhoz, ami az európai krízisek történetében egészen kivételes volt, de egy pillanatra még vissza kell tekintenünk. Franciaországban, mint már erről múltkor beszéltünk, 1830-ig egy kivételesen nagy király uralkodott. Kivételesen nagy király, aki talán nem rendelkezett olyan karizmatikussággal, mint mondjuk Szent Lajos, de ennek ellenére a francia királyok legnagyobbjai között kellene megemlíteni. Ez volt tizedik Károly. Tizedik Károly az utolsó trónon ülő király a Bourbonok főágából. Lényegesen nagyobb volt, mint idősebbik bátyja, 16. Lajos, mint az utána következő testvér, 18. Lajos. Egy igazi, határozott, kemény a hatalmat kezében megragadni tudó, birtokolni tudó, az uralmat gyakorolni tudó király. Ennek ellenére olyan nagy mértékben kumulálódtak a hátulról mozgatott sötét erőknek a képviselői, olyan opozíciót kezdtek kialakítani, nagyon is megtervezetten, megkomponáltan, tizedik Károly uralma ellen, hogy végül is 1830-ban egy forradalom tört ki. A forradalom azután valakit a trónra emelt. A Bourbonoknak volt egy orleáni ága, az úgynevezett Bourbon-Orleáni ág. A Bourbon-Orleáni ág leghíresebb, hírhettebb képviselője Philippe Égalité volt, Egyenlőség Fülöp, aki a forradalom, nem csak a forradalom oldalára állt, amely végül is kivégeztette, hanem a forradalom létrejöttében, megszervezésében óriási szerepet játszott. Ő volt tulajdonképpen a mozgatója és lelke és nagymestere és irányítója a Grand Orient nevű legsötétebb szabadkönyves irányzatnak. A felforgatás fő fészke az orleáni herceg palotája volt. A forradalom szélsőségesei közé tartozott, de egy még szélsőségesebb irányzat végül őt is megölette. Most neki volt egy fia, Louis-Philippe herceg. Tizedik Károly gondot fordított arra jó indulattal, hogy Louis-Philippe hercegnek ne legyen semmiféle hátránya gyászos és sötét emlékű apja miatt, és tulajdonképpen őt befogadta az udvari életbe, és Louis-Philippe nagyon hálásnak is mutatkozott, mérhetetlen tisztelettel viseltetett tizedik Károly iránt, úgyhogy amikor lemondott tizedik Károly, végül is azzal a szándékkal mondott le, hogy Louis-Philippe herceg, aki akkor uralomra került, az ő unokájának mindenképpen át fogja adni majd a hatalmat. Louis-Philippe, aki egyáltalán nem volt olyan sötét lelkületű valaki, mint az apja, de rendkívüli mértékben mozgatható személyiség volt, végül is nem így cselekedett, hanem a mozgatás és mozgatottságának megfelelően. Ő volt az, akit Lajos Fülöp, néven ugye magyarosan így mondják, a polgár király néven ismertek. A számtalan anekdóta van arról, hogy vagy kocsizott, vagy gyalog járt, mindig esernyővel, akár esett az eső, akár nem esett az eső, kocsiját megállította, vagy egyszerűen gyalog betért a legkülönfélebb üzletekbe, hentesekhez és szatócsokhoz, és kezet fogott velük, és az utcán megállított embereket, és szóba elegyedett vele, és remélte, hogy őt is megállítják, és szóba elegyednek vele, ami egy ideig valóban a népszerűségét növelte. Egy idő után, mert ez mindig így van, egy idő után már nem ezt a funkciót látta el, hanem egyre inkább azt kezdték gondolni az emberek, hogy ez a király egy senki. Szóval ennyire karizmatikum nélküli uralkodója nem igen volt még Franciaországnak, mint Louis Philippe Lajos Fülöp a polgárkirály. Ennek ellenére azért mégiscsak király volt, és a Bourbon főág, bár nagyon kevéssé ismerte el és becsülte meg Lajos Fülöpöt, nem, például Lajos Fülöp életében nem akarta elfoglalni a trónt. Az úgynevezett főág, amely főághoz következők tartoztak volna. Először is tizedik Károlynak volt egy fia, Berry herceg, akit egy merényletben megöltek. Azután volt Berry hercegnek egy fia, tehát az volt az unoka, és volt még egy fiatalabb fia, akit a Bourbon legitimitás elve 19. Lajos néven ismer. És az unokát pedig, aki inkognitó, fél inkognitó, a Chambord grófja néven szerepelt, őt a francia főági Bourbon legitimitás 5. Henrik néven ismeri. És 5. Henrikkel halt ki a Bourbonok főága. Vannak más ágak is, a Bourbon pármai ág, aminek szintén egy másik ága, a spanyol Bourbonok. Ez is két ágra oszlik, a karlista és nem karlista ágra. Ennek a nem karlista ághoz tartozik Juan Carlos János Károly király. Tehát vannak még Bourbonok, és vannak a Bourbon Orléán vonal is, de a legfőbb francia főág az kihalt. Tehát eljutunk 1848-ig. Most egyelőre Franciaországban kell megnézni, hogy mik történtek. A franciáknak még ez is túl magas dignitást jelentett, hogy látnak egy Lajos Fülöpöt. Még ez is túl jó volt nekik, hogy okot érezzenek rá, hogy nem férnek a bőrükben. Tehát még ez is túl magas volt számukra. 1848. február 22-én, illetőleg 23-án, egyik átment, tehát átmenve a másikba, egyik nap átmenve a másikba, kirobbant az úgynevezett párizsi 1848. februári forradalom, amely hasonlóan az 1830-as forradalomhoz, volumenében meg sem közelítette természetesen az 1789-est, minden esetre jelentős változásokat léptetett életbe. Míg 1830-ban megelégedtek azzal, hogy egy erélyes és nagy király helyett egy erélytelen és jelentéktelen király kerüljön a trónra, itt már a köztársaságot arrogálták és érték is el. Azt, hogy a köztársaságban milyen fejlemények voltak azután, és ez hova konkludált, az egy más kérdés, amiről alkalmattán majd egy-két szót ejtünk. Most a lényeges az, hogy ez a forradalom meglehetősen gyorsan, tehát egy 3 hét alatt, végig araszolt, de gyors araszolással Európán. Tehát az úgynevezett német országokon, mert akkor német ország nem volt, csak német országok voltak, a német országokon áthaladt, mindenütt helyi skandalumokat idézve elő, és végül Bécsben egy meglehetősen nagyszabású kezdetben eléggé a forradalmakhoz képest visszafogott, forradalom robbant ki. Most egyébként ezeknek a forradalmaknak az volt a jellemzője, hogy több hullámban bontakoztak ki. Például Franciaországban, Párizsban is volt júliusban, akkor már a legalsóbb réteg, egy munkáslázadás, tehát mint olyan Bécsben is, nem egy forradalom volt ezekben az időkben, hanem legalábbis kettő, és ezeknek még különböző ilyen almegnyilvánulásai. Tehát eljutott Bécsbe a forradalom. 1848. március 13-a a bécsi forradalom, akkor már 12-e, 13-e jött létre. Most mi volt a magyarországi helyzet, ezt megelőző helyzet? Gazdasági szempontból Magyarország igen lassan ugyan, de a monarchia egészében, abba beletagozódva, prosperálni kezdett. A politikai szabadságjogok meglehetősen ki voltak szélesítve. Tehát, mint tudjuk, egy politikai fogoly volt, Táncsics Mihály. Tehát nem volt nagy politikai terror. Semmiféle terror nem volt. Még azt sem lehet mondani, hogy egy keményen diktatórius rendszer lett volna. Egy elég határozott vonalvezetésű rendszer volt, amely a maga szabályai szerint működött. A magyar kormányzat akkor kettős kormányzat volt, amik két összetartozó magas szerv kezében összpontosult. Az egyik az úgynevezett magyar kancellária volt. Ez a kancelláriának alárendelt szervezet, amelynek az élén egy kancellár állt, néha a főkancellárnak is nevezték, tekintetben, hogy alkancellárok is voltak, tehát a magyar kancellária élén állt valaki, ez többnyire egy magyar arisztokrata volt. A másik pedig a helytartó tanács. A magyar kancellária Bécsben volt, és megfelelő összekötőkön keresztül érintkezett, a kancellár sűrűn Magyarországon volt, érintkezett a Budán székelő helytartó tanáccsal. A helytartó tanács elnöke, mindenkori elnöke, később ez nem így volt egy bizonyos idő, de akkor a mindenkori nádor volt. Hosszú időn keresztül József nádor, és 48-ban a fia István nádor. Ezért jött létre az úgynevezett Habsburg-Lothringen háznak az úgynevezett nádori ága. Ugyan ebből a nádori ágból két nádor volt összesen, de a többieket is úgy emlegették mindig, mint potenciális nádorokat. Végül is József nádor, aki ezek közül a legnevezetesebb volt, József nádor dédunokája, József Ágost főherceg, királyi herceg, tábornagy, 1919-ben Magyarország ideiglenes kormányzója volt. Ő nevezte ki Horthy Miklóst az ellenforradalmi hadsereg fővezérévé. Kiváló személyiség volt, 90 éves korában halt meg, 1962-ben egy őszcserkészeten. Térjünk vissza, tehát a nádor nádori hatalmát gyakorolta, tehát király helyettesi hatalmát gyakorolta. Pest vármegye örökös főispánja volt, és ugyanekkor a helytartó tanács elnöke. Tehát a helytartó tanács elnöke és a magyar kancellár, a vezető és a kancellár intézték, irányították Magyarország életét. Természetesen a magyar kancellárja alá volt rendelve a mindenkori államkancellárnak, aki abban az idők, hosszú időn keresztül Metternich volt. Már említettem azt is, de érdemes átismételni, hogy első Ferenc halála után a következő hivatalok jöttek létre, és ezeken belül Metternich a következő funkciókat töltötte be. Már hosszú időn keresztül külügyminiszter volt, Außenminister. Azután a államkancellár volt, és mint államkancellár az államtanács elnöke. Az államtanács megfelelt a minisztertanácsnak, kormánynak. Ezen kívül volt egy államfői ügyeket intéző tanács is, amely az államkonferencia nevet viselte, ez különbözött az államtanácstól. Az államkonferencia élén Lajos főherceg állt, primus inter paresként, tehát első az egyenlők között, azután ott volt Ferenc Károly főherceg, a trónörökös, Ferenc császár fia és Ferenc József apja, azután Metternich, azután Franz Anton Graf Kolovrát Lipsztenszki, aki a belügyek legfőbb felelőse volt, és azután Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau, az államtanács tagja, tehát miniszteri, aki tulajdonképpen a gazdasági ügyeknek volt a legfőbb felelőse, és általában még meghívtak egy-egy reszort minisztert az államkonferencia üléseire. Az államkonferencia határozatait, konszenzuális határozatait, tehát nem szavaztak, hanem egy konszenzust alakítottak ki, konszenzuális határozatait végül is aláíratták Ferdinánddal. Mindenben, tehát minden külügyi kérdésben Metternich szava döntött, minden a birodalom egészét érintő kérdésben Metternich szava döntött, a belügyi kérdésekben azonban nem. Ott gyakran egy rosszul értelmezett egyensúly elvét követve a főhercegek olykor Kolovrát nézetei mellé álltak. Kübecknek gazdasági javaslatai voltak, ezek általában korrespondenciát mutattak a Metternich-féle elképzelésekkel. Tehát Metternichnek rendkívül nagy szava volt a birodalom egészében, és mint államkancellárnak alá volt rendelve a magyar kancellária. De a magyar kancellária rendelkezései csak akkor juthattak teljes mértékben érvényre, ha ahhoz a helytartó tanács elnöke és a nádor, aki egy személy volt, is hozzájárult. Egyébként Ferenc császár öccse volt József nádor is, mint tudjuk. Most itt a helyzet Magyarországon bizonyos lazulásokat mutatott. 1838 és 42 között, mégis 42-ben, de már ezt megelőzően is, itt mondom, volt egy lazulás, a szabad birtokszerzés kezdett érvényre jutni. Addig ugyanis birtokot szerezni nem lehetett. Nem lehetett venni birtokot, nem lehetett eladni birtokot. Birtokot csak kapni lehetett. tehát feudumot csak a király adhatott, amit tovább lehetett adományozni a jobbágyok felé. De eladni, elkártyázni, vagy bármiféle módon azt elvesztegetni nem lehetett, ahogyan venni sem lehetett. Itt egy lazítást bevezettek már korábban, 42 előtt, egy olyan lazítást, amivel azután Széchenyi élt is deák vonatkozásában, hogy egy feudális birtokot egy másik feudum ura a király hozzájárulásával, vagy megfelelő közbűső közegek hozzájárulásával megvehetett. Ezért vette meg Széchenyi Deák Ferenc birtokának, ami nem volt egy nagyon nagy, jó részét. Tehát olyan részét, amit azután annyi maradt meg Deáknak, hogy egy tisztartó azt el tudta irányítani. Az volt a szándék ugyan a Széchenyinek, hogy nagyon, nagyon méltányos áron vette meg, hogy Deák teljes minden energiáját a politikának tudja szentelni. Mert nem, neki nem voltak jószág kormányzói, mint Széchenyinek, tehát neki állandóan foglalkoznia kellett a saját birtokával, és a saját birtokával való állandó foglalkozás az elvonta a politikától. És Széchenyi olyan tehetségnek tartotta Deák, hogy így módon akart segíteni. Tehát ilyen módon már főurak vehettek, tehát feudumok urai, feudumok uraitól engedéllyel vehettek földet. Később ez 1842-ben odáig lazult, hogy mindenki vehetett. Bevezették a magyar nyelvet hivatalos nyelvként, holott a leghelyesebb lett volna. 100 évig tartott körülbelül az ezzel való veszkődés a hivatalos nyelvvel. Már ezt is érintettem, soha senkinek nem jutott eszébe az, hogy itt hogyan járjanak el. Úgyhogy az első dilemma az volt, hogy melyik legyen a hivatalos nyelv, a latin vagy a német. Magyar fel sem merült, a magyarok a latint akarták. Az jóval később merült fel, hogy a hivatalos nyelv vagy a német legyen, vagy a magyar. Hát tulajdonképpen a kezdet-kezdetén ezt azt kellett volna eldönteni, hogy legyen Magyarországon 3 hivatalos nyelv. A latin, a német és a magyar. Ennyit meg lehet tanulni, hogyha ezt szorgalmazzák. Pozsonyban, még egész napjainkig, gyakorlatilag mindenki tudott németül is, magyarul is és szlovákul is. Horvát területeken annak idején mindenki tudott magyarul, németül, horvátul. Ha Magyarországon a latin, német, magyar egyaránt hivatalos nyelv lett volna, vagyis csak az tölthetett volna be köztisztviselő és közalkalmazotti, sportás, bakter, mindegy, aki ezt a 3 nyelvet jól tudja, akkor ez végül is elterjedt volna. Magyarország ilyen módon egy kulturális hatalom lenne. De hát ez nem jutott, ez történetesen senkinek nem jutott eszébe, hogy mindegyik. Tehát bevezették a magyart hivatalos nyelvként. Megkezdődött a Lánchíd építése, ami hosszú ideig épült, és tulajdonképpen csak a forradalmi időkben épült fel teljesen maradéktalanul. De mielőtt a Lánchídet felépítették volna, már egy határozat született, hogy az új hídon mindenki köteles hídpénzt fizetni. Jobb lett volna, azt mondták volna, hogy senki sem köteles, de mert korábban a nemesek nem fizettek hídvámot, hídpénzt. És itt pedig bevezették azt, hogy mindenki. Tehát a pozitív értelemben vett differenciációk, ugyanis ezek pozitív értelemben vett dolgok, annak ellenére, hogy ma mindenki úgy gondolja, hogy ezek negatív értelemben vett, pozitív értelemben vett dolgok, ezeket eltöröltek. Tehát, hogy mindenki köteles volt, akkor mondta Ciráki Antal gróf országbíró, hogy ezt az országot már semmi sem mentheti meg. Jól mondta. Konzervatív gondolkozású személyiség volt. Most itt Magyarországon különböző pártok működtek, mert Magyarországnak volt országgyűlése. Az országgyűlés ugye nagyon sok mindent a király ellenében nem tehetett, de bizonyos jogköre kétségtelenül volt. A követek, így nevezték a képviselőket, csak nemesek lehettek. És a magasabb fórumon, a főrendi házban pedig csak főrendek és örökös főispánok. Voltak úgynevezett örökös főispán családok, akik akár volt címük, akár nem, grófoknak számítottak. Tehát örökös főispán családok. Tehát voltak Magyarországon a Desőfi Aurél, Desőfi Emil féle, ehhez tartoztak a konzervatív körök, akik önmagukat fontolva haladóknak neveztek. Magyarországon meginduló változásoknak és átalakulásoknak nem voltak ellenségei, de ezeket igen proporcionálisan akarták megtenni, tartva attól, hogy a diszproporcionálisan bevezetett újítások később, mint felforgatási tényezők fognak funkcionálni. Most voltak szélső baloldali pártok, szélső baloldal vezére Kossuth volt, és a majdnem szélső baloldal vezére Batthyány. Tehát Batthyány igen negatív szerepet játszott már abban az időben is. Most voltak olyanok, akik a határozott reformerek közé tartoztak, de tehát nem úgy, mint a fontolva haladók, de azért bizonyos értelemben ezek is egyfajta, aránylag egyfajta megfontoltságot képviseltek. Ide tartozott maga Széchenyi, ide tartozott Deák, ide tartozott a később meglehetősen negatív szerepet játszó Eötvös, és egy ideig ide tartozott, majd azután balra sodródott Wesselényi, akit egy időre be is börtönöztek, mert olyan lázító röpiratoknak a terjesztésével foglalkozott, amelyek komoly veszélyt jelentettek. Ez ugye március 15-én Magyarországon is kitört a forradalom. A március idusa egy, különben is egy démoni időpont, Julius Caesar meggyilkolását kötik ehhez a naphoz. Tehát önmagában semlen, önmagában is egy rossz óment és egy baljóslatú pontot jelentett ez a nap. Március 15-én tört ki a forradalom. Első menetben vértelenül, és első menetben, bár mind a 12 pontban foglalt valamennyi követelés olyan, hogy nem lehet egyet érteni azok közül egyikkel sem, mármint hogyha valaki egy tradicionális pozícióból néz ezekre, nem lehet elfogadni egyiket sem, de aránylag visszafogottak voltak a követelések. Tehát fel sem merült, hogy például köztársaságot követeljenek. Fel sem merült. Ez egyébként Bécsben sem merült fel. Ott Metternich lemondását követelték. Magyarországon pedig ugye kormány felállítását és egyebeket. Na most ebből elég sok minden, a követelésekből, a státusfoglyok szabadon bocsátása, szabadon kiszabadították az egyetlen politikai foglyot, státusfoglyot. És egy rövid időre, mintha lecsendesedtek volna a folyamatok. Létrejött a magyar kormány, amit akkor nem csak az egyes minisztériumokat nevezték minisztériumnak, az egész kormányt is minisztérium, tehát létrejött a felelős magyar minisztérium. Ez azt jelentette, a felelős, hogy a király nem volt felelős. Csak a miniszterek voltak felelősek. Tehát, hogyha a király ezért volt szükség, mármint ebből a szempontból nézve, az úgynevezett elleni jegyzésre. Mert az elleni jegyzés által, hogyha a miniszter elleni jegyezte a király rendelkezését, akkor a miniszter felelősségre volt vonható ezért. És később egy parlamenti bíróság halálra ítélte volna a minisztert az elleni jegyzés miatt, soha nem volt ilyen eset, akkor a király nem adhatott volna kegyelmet a miniszternek. Tehát elleni jegyzési ügy miatt halálra ítélt miniszternek nem lehetett, nem adhatott a király kegyelmet. Most a folyamatok azonban kezdtek megállíthatatlanok lenni. Először is létrejött egy kifejezett balra tolódás a kormány politikájában. Ezzel összefüggésben egy vita alakult ki, hogy a horvát bán alá van-e rendelve a magyar miniszterelnöknek, vagy sem. Ez ugyanis egy jogbizonytalanság volt. Valamikor a kancelláriának és a nádornak alá volt rendelve Lazán a horvát bán. Azt azonban nem rendezték itt, hogy a horvát bán alá van-e rendelve a magyar miniszterelnöknek, vagy sem. A magyar miniszterelnök úgy vélte, Batthyány, hogy alá van rendelve. A horvát bán úgy vélte, hogy nincs alá rendelve. Most ehhez még az összképbe belejátszott az is, hogy a horvát bán, Jelasics, erősen konzervatív beállítottságú férfiú volt szemben Batthyányval. Tehát itt egy voltak éppen nem horvát mér, hanem a bán, Jelasics, Batthyány közötti opozíció robbantott ki egy fegyveres konfliktust. A fegyveres konfliktusban maga a bécsi kormányzat kifejezetten nem foglalt állást, de a rokon szent erősebben hajlott a bán felé, mint Batthyány felé. Értető módon. Mindazonáltal ezt a konfliktust, amely polgárháborús és belháborús viszonyokat hozott létre Magyarországon, mert a bán igen jelentős fegyveres erőkkel rendelkezett. Tehát végül is ez odáig fajult, hogy összecsapások, fegyveres konfliktusok, polgárháborús, belháborús szituációk alakultak ki. Most úgy vélték a bécsi kormányzati körök, hogy célszerű ezt a dolgot harmonikusan elrendezni. Éppen ezért egy teljhatalmú megbízottat küldtek ide, Lamberg személyében, teljhatalmú, tehát olyan, aki a viták elrendezése miatt felette állt Batthyánynak is, és felette állt Jelasicsnak is. Tehát ő lett volna elhivatva egy teljes rendet teremteni. Egyébként személy szerint is egy rendkívül jóságos és joviális személy volt Lamberg, és akkor következett valami. Kossuth tárgyalt két rossz szellemével, a Madarász testvérekkel. Madarász László volt Pest-Buda rendőr kapitánya. Madarász József pedig képviselő volt, egyébként a Guinness rekordok könyve megemlíti, hogy a világon ő volt leghosszabb ideig képviselő. 101 éves kora után halt meg. De egy szélső baloldali, annyira, hogy később Kossuth baloldali ellenzékének számított. Csak a Madarász. Tehát a két Madarász testvérrel, azután Madarász testvérnek összeszedték agitátoraikat, kimondottan fenntartottak agitátorokat, az agitátorok pedig a csőcseléket felizgatták, oly módon, hogy itt Lamberget és kíséretét megtámadták, Lamberget megöltek. Most Lamberg megölésével, meggyilkolásával itt minden jó indulatot elveszített a magyar kormány. A kormányt egyébként az országgyűléset, az országgyűlést feloszlatta a király, és a kormány működését megszüntette. Kinevezett egy új miniszterelnököt, Récsei Ádámot, aki soha nem tudta elfoglalni a miniszterelnöki széket. Nos, a magyar kormánynak bizonyos tagjai ezt követően lemondtak és visszavonultak. Ilyen volt Deák, Széchenyi, aki ezekben a napokban őrült meg különben, Ötvös, Klauzál, stb. Tehát ezek visszavonultak azonnal a politikától. Batthyány azonban nem vonult vissza a politikától, sem Kossuth nem vonult vissza a politikától, és el tudták érni, hogy az országgyűlés, a feloszlatott országgyűlés, ami attól a pillanatok, ez nem volt országgyűlés, ha megfogyatkozott létszámmal is, de nem határozott képes, mert arra nem volt jól működőképes maradt. Na most menjünk egy kicsit előre az időben. Régen eldöntött dolog volt Magyarországon. Ezt mindenki tudta. Minden nemes tudta, minden polgár tudta, aki számított, az mind teljes mértékben tudta azt, mert el volt terjedve, hogy 1848. augusztus 18-án Ferdinánd le fog mondani, a trónörökös Ferenc Károly azt is le fog mondani, és azonnal Ferenc József lesz a császár és király. Ezt mindenki tudta, Kossuth is tudta, előző évben Kossuth egy nagy beszédben, de elfogadta Ferenc Józsefet, aki Magyarországon járt. Az ünneplő beszédet Kossuth mondta el. Mindenki, tehát nem volt. Mindenki tudta. Ez nem következett be augusztus 18-án a kaotikus idők miatt, hanem később következett be, 1848. december 2-án, amikor Ferdinánd lemondott Ferenc Károly is, és Ferdinánd azokkal a szavakkal, hogy szívesen mondtam le, szívesen tettem, légy jó, ezzel magához ölelte Ferenc Józsefet, és ebben a pillanatban Ferenc József császár és király lett. Ez semmiféle hozzájárulás nem kellett. Ugyanis ha egy király, egy uralkodó lemond, vagy meghal, az utóda abban a pillanatban király, illetve császár lesz, akkor is, ha erről ő maga nem is tud. A másiknak a uralkodói jog gyakorlásának a megszűnési pillanatában az utód, és ez volt Magyarországon a bevett törvényesség alapján végbe menő utódlás, azonnal uralkodó lett. Tehát ehhez senkinek a hozzájárulására nem volt szükség. Magyarországon a 17. század végétől nem volt királyválasztás. Nem választották a királyt. Volt egy ünnepélyes beiktatás országgyűlés révén, de ez nem volt sem alaki, sem egyéb lényegi feltétele a királyságnak. Mint ahogyan a megkoronázás sem. A megkoronázás az azt jelenti, hogy a koronázásnak semmilyen akadálya nincs. Szokásjogi alapon akkor a király fél éven belül megkoronáztatja magát. De ennek akadálya van, akkor nyilvánvalóan nem. És ha egyébként saját tetszése szerint nem koronáztatja meg magát, akkor sem történik semmi, akkor is király. Semmiféle alaki sem nem kell egyébként hozzá, semmit nem kell, nem tesz hozzá, vagy von le a királyság, az egy megpecsételés és megerősítés, szimbolikus megerősítés, aminek természetesen a méltósága megvan. De egy király azáltal lett király, hogy egy másiknak az országlása megszűnt. Tehát az országlás megszűnés az egyetlen feltétele annak, hogy a királyság örökített és átvett lett. Mert Magyarországon ugyanis 17. század végétől a királyok örökölték a királyságot. Addig a trónörököst meg is kellett választani. Ez sem volt egy feltétlen előfeltétel, de akkori szokásokban a trónörökös királyá választása még hozzátartozott. Általában apja életében már megkoronázták különben a megválasztott, királyá választott trónörököst. Pontosan azért, hogy abban a pillanatban átvehesse a királyságot. Amikor Magyarországon örökletessé vált a királyság, akkor nem lett már többé szükség a trónörökös előzetes megkoronázására, mert pusztán az országlás megszűnés ehhez elég volt. Tehát semmiféle pucs nem történt, mint ahogy ezt beállítják némelyek. Egyébként nem is történhet. A király nem alkalmazottja a nemzetnek. Ezek nagyon lényeges elvek, tradicionálisak. Nem alkalmazottja a nemzetnek. Ő nem egy munkaviszonyt kezd, abból nem lehet őt sem felmenteni, sem elbocsátani, sem megfosztani ettől. A király nemzet dualitásban a királyé az elsőbség. Az egész király nemzet dualitásban, ami végül is egy egységet alkot, a királyé az elsőbség. Ezt általában másképp gondolják, aki másképp gondolja, az antitradicionálisan gondolkozik. Tehát én azt mondom el, hogy a tradicionális elvek szerint mi az, ami adekvát, és mi az, ami inadekvát. A tradicionális elvek szerint a Ferenc József királysága 1848. december 2-án kezdődött. És nem a 67-es koronázáskor. Ekkor ettől kezdve Magyarország törvényes királya volt. Méghozzá a felfüggesztett országgyűlés is figyelembe véve korlátlan jogkörrel. Korlátlan jogkörrel. Sokkal nagyobb jogkörrel, mint amit egy diktátor vindikálhat magának. Abszolút korlátlan jogkörrel volt uralkodó. Ausztriában is, Magyarországon is. Magyarországot is teljes mértékben alárendelte az összbirodalmi kormánynak. Tehát Magyarország felett a végrehajtó hatalmat egy összbirodalmi államtanács gyakorolta. A végrehajtó hatalmat. A végrehajtó hatalom felügyelete és az államfői hatalom a király és császár kezében. És itt következtek be azután azok a valjós dolgok, amik bekövetkeztek. Először is nézzük a detronizációt 49-ben. A detronizációt egy törvényes országgyűlés vagy nemzetgyűlés sem mondhat ki. Egy törvényes sem. Ráadásul az nem volt országgyűlés. Van egy fogalom, az úgynevezett conventiculum illegitimum. A conventiculum illegitimum, még meg fogjuk említeni egyszer ma, nem más, mint egy olyan összejövetel, amely magát esetleg országgyűlésnek, nemzetgyűlésnek, birodalmi gyűlés valaminek nevezi, de ehhez való jogalapja nincs. Mert például nem a király hívta össze, vagy nem az hívta össze, aki a királyt helyettesíti. Magától is összejöhet restauratív céllal. Tehát vannak jogi feltételei, amitől valami, vagy conventus legitimus lesz, tehát törvényes conventus, vagy conventiculum illegitimum, tehát törvénytelen összejövetel. Tehát ami összejött, trónfosztásra, az egyrészt konventikulum illegitimum volt, mert nemhogy a király nem hívta össze, hanem már az előző király feloszlatta. Egy, kettő, ha törvényes lett volna, akkor sem tartozott jogosítványai közé a trónfosztás. Tehát a trónfosztás abszolút törvénytelen aktus volt, ami egyáltalán nem is jelentett természetesen trónfosztást. És még valami, erre is ugyanis hivatkoztak. Nem kell a katonáknak újra felesküdniük a következő uralkodóra. Erre alkalom van, akkor ezt ünnepélyes aktusként megtehetik. Tehát ha uralkodó váltás történik, akkor az előző uralkodóra, törvényes uralkodóra, előző uralkodóra tett eskü továbbra is érvényben marad. Nem kell újból esküdni, egyáltalán nem kell. Mondom, ünnepélyesen megtehetik, erre a idő, alkalom, stb. Van, akkor ünnepélyesen megtehetik. Nem kell újból esküdni, de az eskü érvényben marad. Most már korábban is, de ettől kezdve aztán végletesen. A forradalmi hullámok polgárháborúval, a polgárháború belháborúval ment át. Mi a különbség a kettő között? A polgárháborúban vagy irreguláris csapatok harcolnak irreguláris csapatok ellen, vagy irreguláris csapatok harcolnak reguláris csapatok ellen. A belháborúban viszont irreguláris és reguláris csapatok harcolnak reguláris csapatok ellen. Azzal a különbség az egyik reguláris csapatnak, amik az irregulárisokkal együtt van, nincs legitimitása, regularitása van, de legitimitása nincs. A másiknak azonban regularitása is van, és legitimitása is van. Tehát tulajdonképpen a polgárháború belháborúba ment át. A belháború egyik oldalán forradalmi lázadók álltak, reguláris, de legitimitás nélküli csapatok élén, akik esküt tettek a királyra és császárra. Ugye később úgy nevezték a hadsereg egy részét, hogy császári és királyi. Kaiserlich und Königlich, K.U.K. De akkor nem így nevezték, a kötőjellel írták, császári királyi. Tehát császári királyi tisztek voltak, azok, akiket később felelősségre vonnottak. Császári és királyi tisztek voltak, akik esküt tettek a császárra, királyra, ezt az esküjüket megszegték, és minősített módon fegyverrel szálltak szembe az uralkodójukkal. Erre majd visszatérünk mindjárt. Na most, ha a forradalmi időket nézzük, akkor Franciaországban is, a német országokban is, Ausztriában is, a királyság ellen, még közvetlenül vagy közvetett a királyság, a monarchia ellen lázadtak fel. Idegen elnyomásról szó sem volt. Magyarországon a forradalmat ugyanilyen erők hozták létre, azt később mesterségesen kötötték össze, hogy itt tulajdonképpen az idegen elnyomás ellen harcoltak. Forradalom volt. Aljas forradalom. És nem az idegen elnyomás ellen harcoltak, annál is inkább, mert nem volt idegen elnyomás. Magyarországon egyáltalán nem volt elnyomás. Ezt tanítják a hátul gombolós koruktól kezdve a gyerekeknek otthon és óvodába és iskolába és mindenütt, holott Ennek semmi alapja nincs, mert elnyomás nem volt Magyarországon. Egy. Tehát ez az egyik. A másik pedig a lázadás, az lázadás. És ez forradalom volt. Ha Magyarországot megszállnák a románok, akkor szabadságharcot lehetne vívni ellenük. De a törvényes király ellen szabadságharcot nem lehet vívni. Nincs, szóval logikailag sincs alapja. Most a belháború körülbelül egy évvel tartott volna tovább, ha az orosz cár nem ajánlotta volna fel, és azután a kérés nem fogadta volna el később, és nem avatkozott volna be a csapataival. Körülbelül egy évvel tartott volna tovább. Vannak olyan becslések, hogy nem ez túlzás, fél évvel tartott volna tovább. Tehát olyan, hogy három meg öt meg győzött van, ilyesmi nincs. Tehát szó fel sem merülhet. Tehát fél úszka egy évvel tartott volna tovább, ha nem avatkoznak be. Ez volt a Szentszövetség utolsó, utórezgésszerű megnyilatkozása, hogy az orosz cár beavatkozott. Mellesleg az orosz cár nem avatkozott volna be, és ezt kerülő úton a magyarok tudomására hozta. Hogy nem avatkozik be, ha nem következik be az, amit mindjárt mondani fogok, ezzel szemben feltétlenül beavatkozik, ha bekövetkezik az, amit most mindjárt mondani fogok. Ez például a következő volt. Ha lengyel tiszteket fogadnak be Magyarországra, akkor az orosz cár feltétlenül beavatkozik, ezt közölte. Valamint, ha detronizációról kezdenek fecsegni, akkor is beavatkozik. Mind a kettőt megcsinálták. Nem csak, hogy megcsinálták, hanem a tehetségtelen és ostoba Dembinszkit még fővezérre is kineveztek. Tehát az orosz cár mindenképpen beavatkozott volna. De azt mondta, hogy ez bekövetkezik, biztosan beavatkozik. Tehát tudták, hogy miről van szó, tudták. Most közben Kossuth ugye csinálta a saját sajátosságait. A magyar koronát felajánlott először István Nádornak, aztán felajánlotta Batthyány Lajosnak. István Nádor érthetően nem fogadta el. Batthyánynak is volt annyi esze, hogy nem fogadta el. Na most Magyarország úgynevezett államforma, ez nem úgynevezett, mert Magyarország királyság volt és maradt. Úgynevezett államformája, amit az úgynevezett országgyűlés kreált, az nem köztársaság volt, hanem magyar álladalom. És a magyar álladalomnak a kormányzó elnöke, nem kormányzó, ez rövidített meg, kormányzó elnöke volt Kossuth. Miért volt ez magyar álladalom és nem köztársaság? Azért, mert Kossuthnak az volt a titkos vágya, hogy ő legyen a király. Szóval miután mindkett, a Kossuth és a felesége is felpróbálták a várban a koronát, Kossuth felesége elfecsegte némelyeknek, hogy Lajosomnak kéne királynak lennie. Tehát azt fecsegte el, amit ők megbeszélnek. Lajosomnak kéne királynak lennie. Tehát az álladalom egyrészt az, hogy ő királya, másrészt, hogy itt felajánlható legyen a korona. Kossuth felajánlotta a koronát a cár kisebbik fiának szekundogenitúra alapján. Vagy magának a cárnak is. és végül odáig alacsonyodott, hogy felajánlotta Paszkievics herceg tábornagynak is. Nem tudom, miből kiindulva, hogy miből indult, hogy milyen lelkülete van Paszkievicsnek, hogy a cár ide küld, és akkor ő egyszer csak magyar király lesz. Tehát az alantas lelkivilág és a butaság együttese motiválta ezeket a dolgokat. Ugye megtörtént a fegyverletétel. Nagyon helyes, hogy megtörtént a fegyverletétel. Görgeinek ez a tette nem volt az árulás jegyében álló. Görgeikőben áruló volt, de nem ezzel, hanem azzal, azért volt áruló, mert az uralkodó ellen harcolt. Görgei számára azonban a cár külön kegyelmet kért, amit meg is kapott. Klagenfurtban lett száműzve, meg lett fosztva a rangjától, de mert a korábbi rangja százados volt, századosokat megillető nyugdíjat kapott, de nem volt százados a rangja már. Most Magyarországon az első katonai főparancsnok, Alfred Fürst zu Windischgrätz tábornagy volt, miután ő nem ért el átütő eredményt, utána Velden táborszernagy lett a Magyarország katonai parancsnok, és végül pedig Julius Jakob Freiherr von Haynau táborszernagy. Tehát a címe az volt, hogy Magyarország katonai főparancsnoka. Vagy parancsnoka, ez váltakozott. Volt Magyarországnak azon kívül egy polgári kormányzója is, szóval akkor Szögyén Marics László lehetett talán. Gyakorlatilag, most faktuálisan, Magyarország teljhatalmú katonai és polgári kormányzója volt. Nem ez volt a cím, hanem a katonai parancsnok, volt Haynau. Minden további nélkül engedte a magyar nyelvet is hivatalos nyelvként tovább. Egyáltalán nem volt magyar ellenes, Magyarországon voltak a birtokai, később beszerzett birtokai is Magyarországon voltak. Egy kemény, határozott katona volt, aki felállítatta a katonai bíróságokat, amely katonai bíróságok a hatályos törvények alapján hozták az ítéleteiket. Ha egy katona megszegi az esküjét, és szembeszáll azzal, akinek az esküt tette, annak a büntetése halál mindenütt a világon. Azelőtt is, akkor is, azután is. Ezért ítélték halálra azokat a tiszteket, akiket aradi vértanúnak szokás nevezni. Ezek külön megemlítendő Dessewffy Aristide gróf. Dessewffy Aristide gróf apja lovassági tábornok volt, három csillagos, és a magyar testőrség parancsnoka. Egész életében a fiát császár és király hűségre nevelte. Mikor megtudta, hogy halálra ítélték a fiát, elutazott Bécsbe, ez is megtagadta a fiát, elutazott Bécsbe, hogy a fia császár és királyi kamarás is, nehogy elfelejtsék törölni a császár és királyi kamarások névsorából is kivégzést, esetleg elfelejtik, és mint császár és királyi kavarást végzik ki. Közölte, hogy az a felségáruló lázadó nem a fia. És nem minősül a Dessewffy család tagjai sorában említendő között onnan törölni kell. Egyébként a magyaroknak egész seregei vannak, akik császár és királyhűek voltak. Több százan jöttek együtt az ország békéjén munkálkodni, Hajnaúval együtt. Voltak prominens személyek. Mondjuk Hajnaú hadsegédje, és Magyarország helytartója, gróf Pálffy Móricz volt. Hajnaú Szárny segédje, Andrássy Norbert gróf. Ugye Görgei Szárny segédje egy időben Andrássy Gyula gróf volt. Andrássy Norbert gróf. Jóformán nem volt olyan főúri család, amelynek legalábbis bizonyos tagjai ne tettek volna tanúbizonyságot király és császár hűségükről. Szóval a kiváló embereknek egész seregei sokkal, de sokkal kiválóbb tehetségben, műveltségben, jellembelileg, mint akik a forradalom mellett álltak. Széchen Antal gróf például egészen kimagasló személyiség volt. Széchen Antal gróf később a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Történelmi Társulat elnök és a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Amikor mindkét, a Történelmi Társulat is és a Tudományos Akadémia is Kossuth halálát követően gyásznapot tartott, kilépett a Tudományos Akadémiából is és a Történelmi Társulatból is. Most Magyarországon 1849 és 1867 között, de mondhatjuk úgy, hogy bizonyos tekintetben már a 60-as, 61-es év idején, így, tehát addig egy szigorú, egyre inkább polgári irányba átmenő, először katonai diktatúra volt, azután egy polgári diktatúra, amiben egyébként nagyon kellemesen lehetett élni. Sokak szerint sokkal kellemesebben, mint bármikor azután. Most lassan ismét létrejött a Magyar Országgyűlés, és akkor két párt alakult ki. Az egy üggyel kapcsolatban. A határozati párt és a felirati párt. A felirati pártot Deák vezette. A határozati pártot Teleki László, később Tisza Kálmán. A felirati párt ugyanis a királyhoz akartak fordulni. És a megcímzés volt a probléma. A felirati párt úgy fordult oda, hogy felséges úr. Ez volt a király hivatalos megszólítása. A határozati párt császár és királyi felség. Ez nem ismerte volna el a királyt királynak. Magyarország királyának. Egy király, egy uralkodó császárnak ismerte, de nem. És ezen kínlódtak, míg végül Deák egy nagyon szellemes és találó módon végül is érvelésével meggyőzte a határozati pártot. Hogyha mi nem ismerjük el Ferenc Józsefet királynak, akkor mi nem vagyunk országgyűlés. Tehát teljesen értelmetlenné válik, hanem conventiculum illegitimum. Tehát akkor nincs értelme továbbéből semminek, se határozatnak, semmi egyébnek. Akkor mi nem vagyunk országgyűlés. És végül ezt felfogták az úgynevezett határozatpártiak, és a határozat tevőt elejtették. Na most a maga a kiegyezés szó is egy nagyon alantas valami. Mi az, hogy kiegyezés? Mi az, hogy az ország kiegyezik a királyával? A ország vagy nemzet és a király, ha itt egy dualitást állapítunk meg az egységen belül, akkor ismétlem, a király primátusa, a királynak primátusa van. Na, tovább, egész egyszerűen. A király a több és az első. Nem kell a nemzetnek semmilyen se beleegyeznie. Tehát maga a kiegyezés szó egy démoni szó. És tiszteletlen, megbecstelenítő jellegű és értelmű szó. Ugyanekkor érdekes módon az úgynevezett kiegyezésben főleg mivel foglalkozott a kiegyezés? A magyar szabadsággal vagy szabad? Nem. A császár és király jogainak, császári jogainak is a korlátozásával. Hát az osztrák parlamentet sose hívták össze. Azért kellett összehívni, mert a magyarok ezt követelték. Hogy minden a magyarok kedvéért történt. És a magyarok olyasmibe avatkoztak be, amik nem a magyarságnak a kibontakozásával függtek össze, hanem tulajdonképpen a uralkodói jogok korlátozásával. Na most ezt Ferenc József miért ment ebbe bele? Azért ment bele, és ez menti fel bizonyos mértékig Deákékat, hogy akkor fejeződött be a poroszokkal egy konfliktus. Tartott attól, hogy itt újabb konfliktusok lesznek. És egy fellázadt Magyarországgal ezeket a akkor Európa legerősebb hatalma volt Poroszország. Szóval Poroszországgal harcban állni egy lázadó Magyarországgal, ez végveszélyt jelent. Tehát ezért volt hajlandó belemenni ebbe Ferenc József. Szóval a monarchia élet vagy halál kérdését látta, nem azonnali akut veszélyként, de bármikor, egy potenciális veszélyként, ami bármikor akut veszélyé válhatott volna. Na most Deákék szerepe negatív szerep. Kizárólag a Deáktól balra állókkal egybevetve pozitív az ő szerepe. Más kérdés, Deák maga egy tisztességes ember volt, okos és tisztességes ember volt. De az ő politikai vonala az nem a volt az adekvát vonal. Ott voltak olyanok, például Zichy Hermann Gróf, Széchen Antal, stb., akik a 47-es állapotokat akarták visszaállítani. Egy az egyben. Az úgynevezett 47-es párt. Aztán volt a 48-as párt, amely önálló külügyet akart Magyarország számára biztosítani. Most 49-es párt nem volt. A 49-esek a 48-asok mögé bújva sorakoztak fel, ugye, mert tovább akartak politizálni. Tehát Madarász József sem lépett fel nagyon ez ellen, mert különben nem maradt volna ment a parlamentben. Tehát végül is egy úgynevezett 47 és feles, így nevezték, tréfásan inkább, megoldás született. A 48-as alapokra tértek vissza, de bizonyos megszorításokkal. Tehát nem volt Magyarországnak önálló külügye. És Ausztriának sem volt önálló külügye. Volt egy úgynevezett közös minisztertanács három közös miniszterrel, a közös külügyminiszterrel, aki egyszer mind a császári és királyi ház minisztere is volt, és a közös minisztertanács elnöke. Azután a közös hadügyminiszter és a közös pénzügyminiszter. De honvédelmi miniszter az volt Ausztriának is külön, Magyarországnak is külön. Pénzügyminiszter is, mert három hadsereg jött létre. Az osztrák Landwehr, a magyar honvédség és a császári és királyi hadsereg. Ez külön volt. Persze, közös vezérkar alatt. Tehát mindenképpen az lett volna a nagyobb pozitívum, ha rám bízzák a kérdést most retrospekcióban. Én létrehoztam volna egy magyar kormányt, magyar külüggyel is, egy osztrák kormányt, osztrák külüggyel is, és létrehoztam volna egy teljes közös kormányt, amiben közös belügy is van. Tehát minden miniszternek közös formáját is megcsináltam volna, azon kívül korlátlan jogai lettek volna a királynak és császárnak. Így is meglehetősen széles volt a jogköre. Volt törvény előszentesítési és előszentesítés megtagadási joga. Valamint törvény szentesítési és törvény szentesítés megtagadási joga. Tehát, mint később Hortinak el kellett fogadnia, később kétszer visszaküldette, de harmadszorra el kellett fogadni az országgyűlési döntést, Ferenc Józsefnek és IV. Nem kellett elfogadnia. Tehát az országgyűlés döntés, a törvény csak akkor vált törvényi, hogyha a király szentesítette, és ezt megtagadhatta. Most az előszentesítés azért volt szükséges, hogy ne tárgyaljanak meddő módon olyan törvénytervezeteket, amit a király eleve el fog utasítani. Tehát ezért a törvénytervezet a kormány előzőleg bemutatta a királynak, aki ezt, ha előszentesítette, akkor kezdték tárgyalni. Ha nem az előszentesítést megtagadta, akkor elő se vették, mert úgyis megtagadta volna a szentesítési fázisban. Azután a király a hadsereg felett ellenjegyzés nélkül is gyakorolhatta a hatalmát. De Ferenc József egész életében már korrekt módon tartotta magát az úgynevezett kiegyezéshez. Egy elkerülhetetlen ballépésnek tekintette egész életében. Egy elkerülhetetlen ballépésnek. És tartotta magát ehhez. Tartotta magát, noha, mert egy bizonyos idő múlva már semmiféle létrejött a német császárság, a szoros baráti szövetség, tehát semmi nem fenyegette, könnyű szerrel visszaállíthatta volna a legautokratikusabb berendezést, és ez tulajdonképpen helyesebb is lett volna nagyon sok szempontból. De miután ő ígéretet tett, hogy ezt tartotta magát. Az osztrák-magyar monarchia egy határozottan felfelé jövő birodalom volt. Tehát a magyarok állandóan morogtak és akadályozták a dolgokat, de azért mindenki titokban, a jobbak azok nem csak titokban, ő megállapította, hogy tulajdonképpen nagyon rendben mennek a dolgok. ezt szüntette meg, semmisítette meg az első világháború, ami direkt úgy volt megkonstruálva, hogy Európa még valamelyes tradíciót őrző birodalmai, német császárság, osztrák-magyar monarchia, orosz cári birodalom és török szultanátus szűnjenek meg. Most 1848. Egyértelműen 48-49 egyértelműen baloldali volt akkor minden, ami történt, kivéve azokat a cselekményeket, amelyek a forradalmak, a belháború elfolytására irányultak. Azok nem voltak baloldaliak. Tehát nagyon különös az a skizofrén állapot, amikor valaki jobboldalinak nevezi magát, és lelkesedik Kossuth Lajosért, meg Petőfi Sándorért, netán Táncsics Mihályért is, meg a magyar jakobinusokért. Az egy skizofrénia. Akkor mondja azt, hogy ő baloldali. És minden dolog rendben, mert vannak baloldaliak. De hogyha jobboldalinak nevezi magát, és ugyanakkor baloldali eszményképeket, és baloldali ideákat tart követendőnek, akkor mitől baloldali? Tehát mitől lenne jobboldali, ha baloldaliakat? Mitől? Ő baloldali. Minden arra utal, hogy baloldali. A baloldaliságának oka van. A jobboldaliságának, nem nevezheti magát. Azért, mert nacionalista. A nacionalizmus nem egy jobboldali képződmény eleve. És egyértelműen. Vannak olyan speciális nacionalizmus formációk, amelyek jobboldalinak tekinthetők. A nacionalizmus és az internacionalizmus eredendően baloldali. Mind a kettő. És logikusan, logikus azért az idézőjelben egy kicsit, logikusan kapcsolódnak egymáshoz. Nem azért, mint hogy a kapcsolódás nem lenne teljesen egy, csak mondjuk a logicitást ezzel nehéz összefüggésbe. Kapcsolódnak egymáshoz erősen. A nacionalizmus azt mondja, hogy semmi más nem számít, csak a nemzethez tartozás. Mindegy, hogy gróf, hogy utcasep, minden, mindegy. Lényeg az, hogy oda tartoznak. Tehát nivellál. Fent nivellál, ott nem tud, lent nivellál. A internacionalizmus tovább megy, de ezen a nyomvonalon megy tovább, hogy a nemzethez tartozás se nagyon lényeges, hiszen mindig ez is ember, az is ember, két lábon jár, beszélni is tudja. És megvannak az embernek az ismérni, ez a legmagasabb, és nem csak azt mondja, hogy ez a legmagasabb méltóság. A nacionalizmus azt mondja, a legmagasabb méltóság franciának lenni, vagy németnek lenni, vagy magyarnak lenni. A legnagyobb méltóság az, hogy embernek lenni. Az egyik se olyan nagy méltóság. Tehát ezek nagyon is összetartoznak. Még befejezésül annyit, hogy az akkori szituációkban, de kizárólag az akkori veszélyhelyzetben mérlegelve, a kiegyezésnek volt pozitív aspektusa. Tehát a kiegyezést szokták balról támadni, a kiegyezés balról támadását elutasítjuk. Ugyanakkor a kiegyezés feletti jobboldali kritikát meg lehet tenni, bizonyos keretek között ezt meg is tettük. 48-nak, 49-nek jobboldali szempontból hangsúlyozom, jobboldali szempontból nincs menthetősége. Baloldali szempontból egy pozitív. Baloldali szempontból. De tradicionális szempontból, ami itt egyet jelent a jobboldali szempontból, úgy nem. Szempontok úgy nem. Köszönöm szépen.